Szentkúti útitárs. Kedves hallgatóink, a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyheinkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nagy Szegi Áron.
Szőszője Istennek, méhet bezárta be magát, két világben nem fogadhat Isten ember. Benne van igaz hétünk, mely világ bűneit törni, én megmaradt sértetlenül szüzességet. Irgalomnak szent anyja, te hozzád kiállt e véra, jöjj segíts te szolgáidat, boldog.
Mai műsorunkban a kegyhely hírei után Osztia Zoltán, a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosának katekézisét hallgathatják meg. Tartsanak velünk! Kegyhely híreiből, eseményeiből. Augusztus 2-án szerdán lesz a Porciunkula búcsú, amikor is a betegek zarándoklatára kerül sor, aznap a szent képekről szóló katekézist és a szentmisét is Orosz Atanáz miskolci püspök tartja. Augusztus 12-től 15-ig kerül sor a Nagyboldogasszony főbúcsúra. 12-én a Szentek tisztelete címmel Tóth Tamás, a Pápai Magyar Intézet rektorának katekézisét hallgathatják meg, a búcsúkezdő szentmisét Bossák Nándor püspök celebrálja. A főbúcsú napján, augusztus 13-án vasárnap, Dominik Duka, domonkos bíboros, prágai érsek tartja a katekézist, személyes hivatásom, egyházunk hivatása címmel, majd azt követően a szentmisét is ő celebrálja. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, a kegyhely új vezetője, Orosz Lóránt atya tartja a katekézist a szentségimádásról, a szentmisét Pápai Lajos püspök vezeti. Augusztus 20-án, vasárnap, Szent István király ünnepén, a Zsolozsma címmel Balogh Piusz premontrai szerzetes katekézisét hallgathatják meg, a zarándoklatot Varga kapisztrán ferences szerzetes vezeti. Augusztus 27-én, vasárnap kerül sor a motorosok zarándoklatára, a szentmisén prédikál Bodogán László parókus, előtte Bátor Botont pálos szerzetes tartja a katekézist a rózsafüzéről. A katekézisek 10 óra 15 perckor, az ünnepi szentmisék 11 órakor kezdődnek. 2017-ben is szeretettel várnak minden zarándokot a kegyhelyen. A Mátra Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely hivatalos búcsúrendje megtekinthető a honlapon. Pap Tihamér atyát, aki legutóbb 8 éven át volt szentkúti lelkipásztor, a ferences előjárók Esztergomba helyezték, ahol a ferences közösség előjárója lesz. A szentkúti hívő közösségtől augusztus 6-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő szentmise keretében köszön el. Várnak mindenkit szeretettel. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával idén megalakult a Szentkúti Szűzanya testvérülete. A társulat célja a Szentkúti Szűzanya tiszteletének ápolása és terjesztése, a Nemzeti Kegyhely lelkipásztori és egyéb kezdeményezéseinek segítése és népszerűsítése. A testvérület várja mindazok csatlakozását, akik vállalni tudják a szabályzat által előírt feltételeket, és részesedni szeretnének azokban a lelki javakban, amelyeket a társulati tagság biztosít. Felvételi kérelmüket írásban tudják jelezni a Kegyhely posta címén, Nemzeti Kegyhely 3077, Bátraverebély, Szentkút 14, vagy a szentkut@ofm.hu e-mail címen. A testvérület szabályzatát, a jelentkezési lapot, a testvérülethez kapcsolódó egyéb információkat a www.szentkút.hu oldal hírei között találhatják meg. A Kegyhely vezetősége szeretné megörökíteni azoknak az ima meghallgatásoknak, csodáknak az emlékét, amelyeket a szentkúti szűzanya közbenjárásának tulajdonítanak a zarándokok, így azzal a kéréssel fordul a Kegyhely korábbi zarándokaihoz, hogy akik valamilyen jelentősebb esemény kapcsán ima meghallgatást találtak a Kegyhelyen, vagy családjukban, baráti körükben őrzik ilyen esemény emlékét, röviden foglalják össze ima meghallgatásuk történetét, ki, mikor, hol, miben kérte a szentkúti szűzanya közbenjárását, hogyan teljesült kérése. Továbbá szeretettel várják az egykori zarándokoktól a Szentkútról kapott emlékőrző vagy imaszándékot tartalmazó képeslapokat, valamint a búcsúk, zarándoklatok alkalmával a Kegyhelyen készült fényképeket, videófelvételeket. A rövid írásokat, valamint a képeket és videófelvételeket szentkut@ofm.hu címre, vagy a Nemzeti Kegyhely 3077 Mátraverebély Szentkút 14 posta címre küldhetik el. Személyes ima meghallgatásaik emlékeik közreadásával a következő nemzedék is folytathatja ezt az egyházépítő munkát. Szentkútra jönni, kérni, utat keresni, támaszkodni a szentkúti szűzanya közbenjárására, és továbbadni emlékét, csodáit. Osztie Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke, a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa. Hallgassák meg most katekézisét a természetes erkölcsi törvényről.
Kedves testvéreim, a természetes erkölcsi törvényről kell a mai napon elmélkednünk. Mit is jelent a törvény? Miért van szükség arra, s vajon nem mond-e ellent a törvény a szabadságnak? Nem teszi-e tönkre a törvény, ami szabad életünket? Nagyon sokszor hallunk ma ilyet, nem kötök házasságot, mert nem akarom föladni a szabadságomat. És ma a félreértett szabadság azt jelenti, azt csinálok, amit akarok. Akkor érzem magam igazán szabadnak, ha azt csinálok, amit akarok. de vajon lehet-e azt csinálni, amit akarok? És ez nagyon konkrétan jelentkezik a nevelésünkben, ahogyan gyermekeinket, unokáinkat neveljük. Vajon igaza van-e annak a szülőnek, pedagógusnak, aki azt mondja, nem kell a gyerekekre szabályokat, törvényeket kényszeríteni, hagyjuk, hadd bontakozzék ki az ő természetük a maga rendje szerint. Igaz ez? Igaz lenne, hogyha nem jött volna közbe a bűn, akkor valóban kibontakozhatna a mi emberi természetünk. Igen ám, csak hogy bűnös emberi természetet hordozunk, és így a bűn is fölénk nő. Ha nincsenek szabályok, törvények, akkor nincsen emberi természetnek boldogulása, kibontakozása. Kell, hogy a gyermekeink elé az engedelmesség követelményét állítsuk. Meg kell tanulniuk engedelmeskedni, azaz engedni a szülők, a nevelők akaratának, hiszen ők tudják, hogy leginkább a gyermeknek mire van szüksége. Miért kell tehát megtartani, miért van szükség a törvényekre, a szabályokra? A rend érdekében. A rend szabályok nélkül nincsen, márpedig a lelki életünknek az egyik legalapvetőbb törvénye, tartsd meg a rendet, s a rend megtart téged. Egy gonosztevő börtönbe került ember nyilatkozta ezt, hogyha az édesanyám megtanított volna annak idején arra, hogy este hogyan hajtsam össze a nadrágomat, és tegyem le a székre, és nem a rendetlenség, a káosz vett volna körül, akkor bizonyára a lelkemben is nagyobb rend lett volna, és akkor nem jutottam volna ide a büntetésnek a helyére. Tartsd meg a rendet, tartsd meg a törvényeket, a szabályokat, és az megtart téged. Gondoljunk csak arra, mi lenne, hogyha kegyszoborhoz járulásunk kapcsán nem lenne itt egyfajta szabály, hogyan kell körbe menni a kegyszoborhoz, hogyan kell oda járulni, egymást taposnánk. Kell rend, kell szabály, amelyik miatt az élet lehetségessé válik. Vagy mondjunk másik példát. Minap egy nagyon kedves családdal találkoztam előző plébániámon, akik valóban nemzedékről nemzedékre komoly, elkötelezett vallásos életet élnek. Nagyszülők, szülők és gyermekek is. Szó volt róla, hogy a faluban milyen szépen vesznek részt a gyermekek is, nagy számban, ott ülve a maguk helyén, vasárnapról vasárnapra a szentmisén. És akkor valaki szóvá tette, na de hát most vasárnap például hiányoztak a gyerekek, üres volt a gyerekeknek, a fiataloknak a helye. Ja, hát nyáron ez így van. Azaz nyáron mégsem kell szentmisére menni, mégsem kell részt venni a vasárnapi liturgiában. Valóban? Félre Krisztus, mert nyár van, mert szabadság van. Hogyan is van ez? Még a legelkötelezettebb vallásos családokban is. Ne kényszerítsük a gyereket, mert az fonákjára sülhet el. Nyáron nem kell azért olyan komolyan venni a vasárnapi szentmise hallgatás kötelezettségét. Valóban? Nem. Nincs szabadság, nincs nyári szünet a Krisztussal való találkozásunkban, a szentmise hallgatásban. Kell a nagyszülőknek elsősorban képviselniük ezt. El kell menni vasárnapról vasárnapra, nyári időszakban is a szentmisére. Vagy gondolhatunk a szabályokat illetően a tiszta beszéd törvényére. A tiszta beszéd bármilyen körülmények között kötelez bennünket. És itt nem csak a káromkodásra gondolunk, vagy az ocsmány közönséges beszédre, amely persze tükre a lelkünknek, s a beszédünk ocsmány a lelkünk. A szív bőségéből szól a száj, és nem igaz, hogy ez megszokás csak, Azért vagyunk emberek, hogy uralkodni tudjunk magunkon, s a rossz megszokásainkat félre tudjuk tenni. És mennyire fontos az is, a tiszta beszéd törvényéhez tartozik, hogy beszélgessünk. A válásoknak, a családi vitáknak a legtöbb esetben oka a beszélgetés hiánya. Hány asszony panaszkodik arról, megpróbáltam a férjemmel beszélni, beszélgetni lelki dolgokról, vagy az életünk belső dolgairól, arról, hogy hogyan érzünk, hogy amit mondtam vagy tettem, az mit vált ki a másikból. Mert sokszor az a fontos, mást akartam én, más volt a szándékom a szavammal, a gesztusommal, de ez mást váltott ki ő belőle, ő benne, s mindebből rengeteg félreértés és adott esetben elmélyülő szakadék, törés támad. A beszélgetés kötelezettsége, törvénye ahhoz, hogy a szeretet épp maradjon közöttünk, házastársak között, vagy a következő nemzedékek között. Azután ehhez kapcsolódóan ott van a tiszteletadás törvénye. Nélkülözhetetlen az, hogy a nemzedékek között meglegyen a tiszteletadás. Hogy az öreg embert azért, mert öreg és gyarló, ne nézzük le, ne kezeljük le. Vagy a fiatalt hasonló módon azért, mert tapasztalatlan, azért ne toljuk félre, ő még úgy sem tudja, úgy sincs tapasztalata hozzá. Tartsd meg a rendet, a törvényt, a szabályt, s az megtart téged. És csak ekkor beszélhetünk erkölcsről, amikor a szabályokat betartjuk, akkor élünk erkölcsös életet. S tudjuk a költőtől, s tudjuk a mindennapi életünkből, s hogy egy nemzet erejét az erkölcs adja, mely a nemzet életének talpköve, a tiszta erkölcs. A helyes viselkedés. De ki mondja meg, hogy mi a helyes? Hozzád igazodjunk, vagy hozzám? És akkor mind a ketten a verembe esünk, hiszen mind a ketten bűnös emberek vagyunk, nem egymáshoz tudunk igazodni. Sőt, a lelki életünknek az egyik fontos törvénye az, hogy ne hasonlítgassuk össze önmagunkat másokkal. Én saját magamért, a saját lelkiismeretemért, életemért, erkölcsös viselkedésemért vagyok felelős Isten és az emberek előtt. Ha összehasonlítgatjuk magunkat másokkal, mert a szomszéd, mert ő, mert a faluban ezt mondják, akkor abból két szélsőséges érzés és magatartás következik, a kisebb rendűségű érzés, vajon nekem miért nem sikerül, ha neki igen, ha ő sikeres, én miért szenvedtem kudarcot. És ott van a kisebb rendűségű érzés. Vagy a gőg ellenkező esetben, bezzeg én, de ez a többiek, ők, vagy te éppen. Nem hasonlítgathatjuk össze egymással magunkat. Annyira különböző a startkő. Annyira különböző a családi örökség, a genetikailag öröklött tulajdonságaink, a neveltetésünk, az iskolánk, a lelki életünk és indítatások, amelyekben részesültünk, nem lehet két embert egymással összehasonlítani. Akkor ki mondja meg, hogy mi a helyes? Mi a viselkedés szabálya? Mikor mondhatjuk azt, hogy valaki helyesen él? Helyesen viselkedik, helyesen hozza meg döntéseit, s rendezi be az életét. Ki az a tekintés, vagy mi az az igazodási pont, amelyhez mindannyiunknak lehet és kell igazodnia. És nagyon fontos fölismerni ezen a ponton a keresztény többletet. Mert a világ számára, a világban nincs ilyen igazodási pont. Ki vagy, mi legyen az, akihez mindannyian igazodunk. Nincs ilyen. És a keresztény többlet megmutatja, hogy ki az, aki megmondja, mi a helyes, s ki az, akihez igazodni kell. Természetesen az élő Isten. És ha nincs Isten, nincs általános érvényű szabály, nincs rend, és a társadalomban lassan mindenki azt csinálja, amit akar, és jön a káosz, jön az anarchia. Belvárosban, Budapest belvárosában sokszor tapasztaljuk ezt az önkényt. Mindenki azt csinál, amit akar. Nehéz a parkolás például. Ott van az autó bejáró, ami elé minden további nélkül odaállnak, ha máshol nem találnak parkolóhelyet, mit sem törődve azzal, hogy aki ott áll bent, az indulni akar, az illetőnek ki kell tudnia jutnia a parkolóhelyéről. Mit sem törődik vele, ő odaállt, mert neki ez így kényelmes, neki ez így jó. Az önkény, ha nincsen szabály, ha nincsen rend, melyhez mindannyian igazodunk. Természetesen tudjuk, hogy mi az a törvény, mely Istentől való. Legelsősorban a 10 parancsolatra gondolunk mindig, ha erről beszélünk. Na de a 10 parancsolat túlságosan is általános, és túlságosan személytelen. Egy külső parancsrendszer, mit nagyon nehezen tudunk megvalósítani. Még a 10 parancsolatot sem. Ezért az Isten személyes igazodási pontot adott az emberiségnek, általános érvényű igazodási pontot, Jézus Krisztus az. Ő az alapkő, a szegletkő, akire lehet építeni egyéni életet, családi közösséget és a nemzet életét. Nem véletlenül mutat rá többször is az Isten, az Atya, őt hallgassátok. Na de mi van azokkal az emberekkel, emberek sokaságával, sőt többletével, akik nem ismerik Krisztust? Nem ismerik a 10 parancsolatot sem, és nem ismerhetik Krisztust, a saját hibájukon kívül jutnak ugyanis oda az ismeret hiányára. Mi van ővelük? Mit mondhatunk róluk? Hogyan rendezhetik be ők erkölcsösen az életüket? Hogyan tudják a helyes életvitelt kialakítani? És ezen a ponton jutunk el a természetes erkölcsi törvény kérdéséhez, amely mai témánk. Ugyanis Isten nem hagyta kinyilatkoztatás nélkül, erkölcsi vonatkozásban sem, az embereket, az emberiséget, azokat sem, akik nem ismerhetik meg Krisztust. Mert nem tanították meg őket az Isten ismeretre, mert nem részesülhettek a katekézisben, saját hibájukon kívül maradnak távol Krisztustól. De a szívünkbe írt törvény mégiscsak eligazodást ad, segít a mi számunkra. Természetes erkölcsi törvény. Soroljunk fel ezek közül az egyetemes, általános érvényű szívünkbe írt erkölcsi törvényekből néhányat. Például kerüld a rosszat és kövesd a jót. És igen, érezzük azt, hogy van a lelkünkben, a szívünk mélyén egy általános érvényű érzék arra vonatkozóan, mi a jó és mi a rossz. Tudjuk nagyon jól, hogy már a gyermekekben ott van ez az alapvető érzék. Azután valósítsd meg azt, amire emberi voltunk, emberi mi voltunk, indít bennünket. Ide tartozik például a nemiségünk kérdése. Nőnek és férfinek születünk. És a mai dekadens, romló társadalomban, ahol nincs édes anya és édes apa mintája, a következő nemzedékek számára, ott bizony ez a férfiasság, hogy ne mondjam lovagiasság, a régi szóhasználat szerint, vagy a női mi volt a maga szépségében, melegségében, érzéssel teli otthont teremtő világában elveszni látszik. Valósítsd meg azt, amire ember voltunk, indít bennünket. Légy igazán nő, és légy igazán férfi. Viselkedj úgy, és tanuld meg, hogyan kell egy nőnek, tisztának, szelídnek, melegnek, puhának, otthonteremtő készséggel rendelkezőnek lennie, s hogyan kell egy férfi embernek a férfia talpán lovagiasnak lennie és maradnia. Mennyire nem magától értetődőek ezek a viselkedés minták már ma a mai társadalomban. Fülbevalós férfiak, nőies attitűddel, csak kemény nők, akik inkább a nemiségüket hangsúlyozzák, a szexualitásra szorítkozva, vagy arra sarkalva ki a női mi voltjukat, ahelyett, hogy ott lenne az a méltóság, büszkeség, amit a férfiúi női mi voltunk nekünk ad. Mennyit kellene erről beszélnünk, és mennyire fontos a nevelésben, hogy a gyermekeket bevezessük a nemiségbe, hogy a szülőtől tudja meg, hogy mit jelent a leány, melyik asszonyjá lesz, nővé, növekedik föl, sokszor éppen az édesapja szeretete révén, és fordítva. Azután az aranyszabály, mint természetes szívünkbe írt elkölcsi törvény. Soha ne tegyél olyat másnak, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek. Azaz, például ne szántsd el a szomszéd telkét, abból legalábbis csak azt a métert, két métert, mely az önzésre indít téged. Ne vedd el a szomszéd telkéből azt a kicsiny részt sem, mennyire nem magától értetődő. De pozitív irányban tedd meg azt a másik embernek, amit elvársz, hogy veled tegyenek meg. Azután tiszteld embertársadat, tartsd tiszteletben a másik méltóságát. Természetes erkölcsi törvény, s mára megfogyatkozik, sérül. Ide tartozik a másik megalázása, megszégyenítése, a másik ember méltósága, lábbal tiprása, amikor az idős nemzedéket berakjuk valami otthonba, amikor nem értjük meg, mert nem tudunk belehelyezkedni az ő helyzetébe, mikor egyre többet hibázik, egyre inkább át kell, hogy élje azt, hogy szeretné megcsinálni a szolgálatban, az övéi szolgálatában azt, amit eddig is megtett, de már nem megy. Elfelejti, ellehetetlenül, eltehetetlenül, és a fiatal nemzedék sokszor türelmetlenné válik ilyenkor, félrelöki. Hányszor látom ezt a belvárosban, a közlekedésben, a metróban, a villamosban, az autóbuszon, minek állít, lábatlankodik ez az idős ember, menne már végre. Stolná félre, szeretetlenül, értetlenül, durván, az ő emberi méltóságát semmibe véve. Azután ott van az egyetemes, természetes erkölcsi törvény, védd az életet, tiszteld az életet. Ebből fakad az orvoslásnak, a környezet védelemnek a természetes magatartása, a természetes indítás erre. Tiszteld, védd az életet. Megint liberális társadalmainkban mennyire nem magától értetődő ez, ami pedig a szívünkbe van írva. Abortusz, eutanázia, sorolhatnánk tovább, a gyilkos indulatot, a háborúkat, az embertelenségeket, amelyek a lelkünket forgatják, és amelyek körülvesznek bennünket, melyek egyáltalán nem az Istentől való. Éppen ellenkezőleg az ő egyetemes, természetes törvényét lábbal tiporjuk, hogyha durvák és erőszakosak vagyunk, ha háborúzunk, nem csak a távoli vidékeken, hanem a családban, háborút viselünk egymás ellen, és nem tudjuk tisztelni a másik emberben, a természetben az Isten teremtette életet. És végül még egyet említsünk, természetesen a szívünkbe írt törvények közül a szeretet legmagasabb rendű egyetemes törvényét. Természetes? Hát persze. Mindenki azt mondja magáról, ha itt megkérdezzük, Szent Jónásokban is, elhangzik ez újra és újra hazug és álságos módon. Hát én mindenkit szeretek, nekem nincs bűnöm. Tényleg? És közben keserítjük egymás életét, pokollá tesszük, már észre sem vesszük. Mindenkit szeretek? Van olyan közülünk, aki mindent jól tesz, mindent jót tesz, és így mondhatja magáról, hogy ő mindenkit szeret? Hogyan vétünk a szeretet törvénye ellen, amely ráadásul kettős egy törvény? Isten és a fele barát szeretete. Mit jelent Isten szeretete? Jelenti az imádó hódolatot, és éppen a szeretteink, az embertársaink, családtagjaink szolgálatán keresztül tudjuk csak bizonyítani az Isten szeretetünket. És az Isten szeretetéből kapunk indítást arra, hogy jól tudjuk szeretni egymást. Mert nem szeretni kell, jól kell szeretni egymást. Mekkora követelmény. Természetes, egyetemes erkölcsi törvény, amely a szívünkbe van írva. Olyan egyetemes emberi értékek ezek, amelyek függetlenek attól, hogy Istenben, Krisztusban hiszünk-e vagy nem. Ez abban a világunkban, ahol egyre inkább az elistentelenedett, elkereszténytelenedett közmegegyezés uralkodik el, ebben a világban rendkívül fontossá, kiemelkedően fontossá válnak ezek az egyetemes értékek, az erények. Valaki azt mondta, ne is értékekről beszéljünk, hanem Krisztusról és az általa elénk állított erényekről. És végül hadd beszéljünk még arról, hogy ha nincs ilyen közmegegyezés, hogy mi a jó, mi az erény, mi a helyes magatartás, mik a szívünkbe írt egyetemes törvények és értékek, akkor valójában nincs jog, nincs igazságszolgáltatás, nem lehet számon kérni. A közéletre is tekintettel kell lennünk, figyelemmel kell kísérnünk a közéletet, a nemzet életét, sorsát, a politikát, a mindennapi életünket közösségileg is. Mit hallottunk az elmúlt évtizedekben? A közéletben mi az, ami újra és újra előkerült, és éreztük mindannyian, hogy a lelkünk fölfordul, sőt a gyomrunk is. Mit mondtak? Miközben korruptak, miközben lopnak, csalnak és hazudnak. Reggel, délben, este. Mit tettek? Arra hivatkoztak, hogy amit tettek törvényes, csak éppen kilopták a nemzet szemét. Törvényes, amit tettek, kivádolhatja őket. Közben a tolvajlás, a korrupció, a hazugság uralkodik el a liberális társadalmainkban. Jogra, törvényre csak akkor van lehetőség hivatkozni, csak akkor lehet számon kérni, ha vannak egyetemes értékek, amelyekben megegyezünk, s ha van Isten. Abszolút igazodási pont, aki elmondja nekünk, aki kinyilatkoztatja tévedhetetlenül, hogy mi a jó és mi a rossz, azaz, mi az, ami boldogságunkra válik, vagy mi az, ami az ember voltunkat, emberi természetünket, boldogságunkat tönkreteszi. Egyetlen ilyen értéket hadd említsek még, és ez a család. Nem magától értetődő már az sem, hogy a legmagasabb értékek közé tartozik a család. És ezt nem mi mondjuk, keresztények, a statisztika igazolja, fogy, drasztikusan, drámaian fogy a házasságkötéseknek a száma, mostán megállni látszik ez a tendencia, és a családi élet szentsége, feltétlen abszolút értéke megkérdőjeleződött. Dráma a hontalan nemzedék, a fölnövekedő, otthontalan, hontalan nemzedék. Napokban beszélgettem egy kis gyermekkel, aki persze elvált szülőknek a gyermeke, s mindkét, az édesanyja, édesapja is újabb, rendetlen kapcsolatokban él. Az egyik héten, vagy az egyik hétvégén az egyik szülőnél van, a másik hétvégén a másik szülőnél van. Bár azt se tudja, ki az anyja, ki az apja. És kérdeztem tőle, hogy hát hogy zajlik ez? Hogy történik ez, amikor édesanyádnál vagy, de ott van valaki más férfi, idegen? Hogy van ez, amikor a másik félnél, és ott egy idegen, meg már ki tudja? Akkor mindenhol van egy fogkeféd, egy pizsamád. Igen. Itt is van egy fogkefém, ott is. Itt is van egy pizsama, de ott is. Valójában sehol nem érzi otthon magát. Nincs sehol igazán otthon. Nem azok a hontalanok elsősorban és csak, akik a híd alatt laknak, hanem ezek a gyermekeink, unokáink, akik igazából nem tudnak otthon lenni, nem hordozza őket az otthon, és ezt most értsük a legtágabb értelemben, fészek melege. Hogyan is tapasztalná meg az ilyen gyermek az otthon fészek melegét, azt a szeretetet, amely hordozza őt, ahelyett, hogy azt tapasztalná mindenhol megtűrt személy, valójában jobb lenne, ha nem lenne, mert útban van. Milyen nemzedék nő föl ilyen körülmények között? Otthontalan, hontalan nemzedék. A család szent, és ez feltétele az emberhez méltó emberi életnek, a társadalom jövőjének, mert záloga az, és ilyen módon a nemzet fönnmaradásának. Egyetemes emberi érték, szívünkbe írt természetes erkölcsi törvény, hogy édes anyára, édes apára van szükségünk, és ennek a feltétele a szent házasság, amely fölbonthatatlan, mert a szeretet örök. Magától értetődő az, mert a szívünkbe van írva. Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy ez így van, de a gyakorlat valahogy mégis elszakadt ettől. Hova vezet? Ha elszakadunk a szívünkbe írt törvénytől, ha elszakadunk Istentől, ha elszakadunk a legegyetemesebb emberi értékektől, veszni fogunk. A nemzetnek nincs jövője. De ha megtartjuk következetesen ragaszkodva hozzá, ha így bontakoztatjuk ki az életünket, mert eszerint rendezzük be, hozzuk meg a mindennapi döntéseinket, életünk van, és bőségben van. Segítsen bennünket az irgalmas Isten, hogy egyénileg, családjainkban, nemzetünkben, Európában így boldoguljunk, így építsük a jövőt. Amen.
Nemzeti kegyhelyünk műsorát hallhatták Szent Kuti utitás címmel. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkút.hu honlapon. Várjuk Önöket ismét augusztus 19-én, szombaton este 8:45-től. Búcsúzik a műsorvezető Nagyszegi Áron. A viszonthallásra!
Mária Rádió.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.